találkozni. Ebben az esztendőben elkezdjük a 10 igének a tanulmányozását. Minden hónapban 3 igét veszünk a 10 parancsolatból, és most lesz az első ige, az első parancsolat. Nyissátok a Bibliátokat a Mózes második könyvénél, a 20. fejezetnél. Innen fogunk olvasni 2 ige verset. Mózes második könyve, 20. fejezet, első 2 versét méghozzá. 2 Mózes 20:1-től így van megírva Istennek drága igéje. Álljunk föl, és így hallgassuk meg. Akkor mondta el Isten mind ezeket az igéket. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kiosztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Imádkozzunk. Drága mennyi atyám, fantasztikus és hatalmas a te szabad és a te igéd. Köszönöm neked, hogy mindezeket a szavakat és igéket új szövetségi hívőként, újonnan született emberként, gyermeketként tudjuk olvasni. Köszönöm neked, hogy mégis csodálatos igazság ez, csodálatos üzenet ma pontosan nekünk, akinek a szívünkbe írta a beszédelet. Amen. Amen. Foglaldok helyet. Ezek az igék, tehát a 10 ige, a 10 parancsolat, amely Isten szájából származik, Istentől hangzik el, majd rákerül a 2 kőtáblára, amely a szövetség ládájának a része lesz, a fridládának, és ebben tartják, a fridládában kell az Isten szövetségének az igéit. A szövetségének az elhangzásának körülményeit kicsit fölemlítve, azt látjuk, hogy a zsidó nép, Isten népe kiállt Istenhez, Isten meghallgatja az ő kiáltásokat, miközben évszázadokig vannak rabságban, rabszolgaságban Egyiptom földjén, és az egyiptomi fáraó és az előkelők sanyargatják őket, dolgoztatják őket, mint rabszolgákat. És kiáltanak Istenükhöz, hogy segíts meg bennünket, Ábrámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene, mártak Istenem a halottak Istenem, az élők Istene, dicsőség neki, és aki pedig hisz Jézus Krisztusban is újonnan születtek, azok mind élnek Isten szerinti szellem által. Míg azok, akik nem ismerték meg Krisztusban a szabadítást, nem születtek újonnan, még halottak Isten szemében. Bár fizikailag élőknek látszanak, mégis Isten szemében halottak. Tehát Isten az élők Istene, és ez az Isten volt az, aki kihozta a zsidó népet Egyiptomból, ugye 10 csapással, majd megérkeznek a Vöröstenger, az Vöröstenger ketté válik csodálatos módon, átvonul Isten népe, Vöröstenger összezárul a fáraó és serege fölött, és elpusztulnak, majd a keserű víz édessé válik, majd elérkeznek a 70 pálmafa forrásához, és édesvizet isznak, és bőséget kapnak Istentől, bár kivárhatták volna azt az 5 kilométert még, és akkor Isten szabadítását ünnepelték volna, így pedig megszégyenültek. Majd a sziklából víz fakad, legyőzik Amálékot, és elérkeznek a Sinai pusztában, a Sinai hegyhez, ahol Isten azt mondta, hogy tisztítsák és szentétek meg magatokat, szólni kívánok a néphez. Ezek az igék tehát úgy hangoznak el, hogy az egész zsidó nép ott áll a hegy lábánál, meg volt parancs, hogy a hegyet nem érinthetik, mert aki a hegyet érinti, akár ember vagy állatén is az, meg kell halnia Isten szentsége miatt, ugyanis egyetlen élő sem láthatja Istent, mert aki meglátja, annak meg kell halnia. Itt tehát az egész zsidó nép ott áll, és hallgatják Istent. Istentől hangzik a szózat, Isten adja a 10 igét, majd a többi parancsolatot, ami szintén része a parancsolatoknak, már Mózeson keresztül adja Isten, ez amelyik foglalkozunk később is, hisz a zsidó nép azt mondta, hogy ne szóljon hozzánk Isten közvetlenül, mert meg kell halnunk, hisz remegünk és félünk. Hisz mikor Isten elkezdett szólni, az egész hegy elkezdett remegni, és a Biblia azt mondja, hogy felhő szállt le a hegyre, és mint egy lángban, mint egy tűzben izzott az egész hegy, és az egész hegy remegett, és harsonák szólaltak meg. És hát az emberek megrémültek. Tapasztalták Istent, amikor a 10 csapással megtörte a fáraó kemény szívét. És úgy engedik ki őket Egyiptomból, hogy ajándékot is adnak, csak menjetek. Megáldom mehetek, csak menjetek, mert ilyen hatalmas Istenetek van. Tapasztalták Istent a Vöröstengernél, amikor ketté választotta azt, és tapasztalták a csodákon keresztül, és a győzelmeken keresztül már pusztában. De így az Istennel még soha nem találkoztak, mint a Sínai hegyen. Isten hatalommal és királyuralommal dicsőségben jelenik meg, és közzé teszi, és egyértelmű teszi, hogy a leghatalmasabb, és nála nélkül nincs, nála nincs nagyobb, és az egyetlen és az egyik az Isten, aki imádta és tisztelte méltó. És azt mondja a zsidó népnek, Isten, hogy akartok-e az én népem, az én alattvalóim, az én szolgáim lenni? Mi gyakran ezt elfelejtjük, ezt az aspektusát a Szentírás kijelentésének, természetesen, mint Abba, Atya, hívhatjuk az Istent, gyermekei vagyunk az Istennek, ezért, amikor tanulom ezt az igét, nagyon hálát is adtam az Úrnak, hogy ó, Uram, azért nagyon jó, hogy nem a sinai hegy, ezt kell kifáradni most, és remeg alattunk a föld, ízik az egész hegy, mondták, közelébe sem menjünk a hegynek, mert lenyilaznak bennünket, ha meg kell halnunk. Szóval az nem lehet az ilyen kellemes élmény. Most meg szabadon bemegyed a belső szobádban, összekucsolgál, vagy lefekszel, vagy alszol, pihensz, és mondod, édesatyám, kiöntöd a szívedet, és akkor négy Istened, és akkor nem remeg semmi, nem fújál a kürtöket, nem reszkedsz, és nem remegsz. Viszont ne feledd azt el, hogy az Isten ilyen Isten. Ilyen hatalmas Isten. És ezt egyértelmű teszi a Szentírásban, és akarja, hogy a te számodra is egyértelmű legyen. Mert ha te az Isten nem ilyen Istennek látod, akkor te gyáva leszel, és nyuszi leszel, és félni fogsz bizonyságot tenni róla, és félni fogsz kiállni az ő neve mellett, és félni fogsz tanúságot tenni a Szentírásnak engedelmeskedve az ő fiára, a Názáret Jézus Krisztusról. Mert neked az Istened nem egy hatalmas Isten lesz akkor. Az Isten féltőn szerető Isten, és azt mondja, hogy a féltékeny Isten. Féltékenyen szereti az övéit, az ő népét, az ő gyermekeit, az ő feleségét, akit eljegyzett magának. Éppen ezen a napon. Nos, hát Isten egyértelmű tette a 10 igében a nép számára, hogy mi az, ami a feltétel annak, hogy az egész nép az ő alattvalója legyen, és fölvegye az Isten igáját. Ez sem túl népszerű gondolat talán ma, amikor mindenki a jogait hangoztatja, ha a televíziót bekapcsol, akkor lassan már bírókat is előveszik, hogy elfogultság és a többi. Éppen a szilveszteri kabarét hallgattam az útközben, amikor dolgoztam itt szombaton, és akkor volt egy ilyen humoros jelenet, hogy egy bűnöző pár... Tessék? Megint jön, tessék. Tessék. Jó. Igen, akkor majd Tamás megváltozik. Ugyanis van alattunk egy kedves patikus néni, aki nem nagyon szereti, itt vagyunk, és ő rendszeresen zaklat bennünket, pedig hetente egyszer vagyunk itt. Az Úr áldja meg. Megyünk tovább. Isten hatalmas Isten. És ezt mindenkinek tudom mások. Nos, tehát Isten kijelenti magát az ő népének, és fölkínálja, hogy ha akartok az én szolgáim lenni, az én népem lenni, és magatok lesznek az én áramomat, akkor ezeket az igéket meg kell tartsátok. Ezek az én szövetségemnek a feltételei. De dönthetett a nép azt, hogy azt mondhatom, hogy nem, köszönjük szépen, kihoztál bennünket, itt vagyunk a pusztába, mi el leszünk, valahogy keresünk itt magunknak egy oázist, letelepedünk, és kész, folytatjuk az állattenyésztést, kis földművelés, és nem kell nekünk, hát nem akarom mi megtartani ilyen feltételeket. Viszont ne felejtjük azt el, mikor a nép találkozik Istennek ezzel a hatalmas szentségével, és visszaemlékezik, hogy mit tett az Isten, és most milyen hatalmas jelenik meg, akkor azt mondja, hogy hát mindenkinek van király, és mindenkinek van Istene ezen a világon, akkor nekünk, ha ilyen Istenünk lehet, ilyen Istennek szolgáltunk, aki a leghatalmasabb, és nincsen rajta kívül más Isten, hogy ne szolgálnánk neki? Ez az Isten pedig azt ígérte, hogy köztetek leszek. Gondoljatok bele, hát ilyen hatalmas Isten közöttük jár, az ő oltalmában lehetnek, és az ő védelmét élvezhetik, azt a kiváltságot élvezhetnek, mint amikor egy nagy ország, egy hatalmas uralkodó, hatalmas potenciállal bíró uralkodó királyságában élt egy alattvaló, hát akkor ugye az egész nemzetségek fölé emelkedett, minden nemzet fölé emelkedett, mert valaki egy hatalmas ország, hatalmas uralkodójának az alattvalója volt, akkor élvezte a védelmét is, és valószínűleg ma is más dolog amerikai állampolgárnak lenni, mint mondjatok egy picike országot, Liechtensteinnek vagy Albániának az állampolgárnak lenni. Más, igaz? Ha felmutatja valaki az amerikai útlevelet, akkor azt jelenti, hogy ő amerikai, az amerikai állam, az amerikai hadsereg és az amerikai gazdasági potenciál ott van mögötte. Mert ő az amerikai állam polgára. Igaz ez? Igaz vagy nem igaz? Teljesen más, hogy elmény Magyarországról, magyar vagyok, magyarnak születtem, hogy hát nem biztos az meg. Mi vagy? Mindig elfegyek Budapest vagy Bukarest? Sajnos olvastam egy könyvben Magyarországról, a magyar baptistákról írtak, egy amerikai író írta a könyvet, és akkor írja a magyar baptistákat, hogy született a baptizmus, stb. És akkor az első gyülekezet Bukarestben alapult. Első magyar gyülekezet Bukarestben. Hát keverte a szezont a fazonnal. Kint Heritage a könyv címe, hogyha valaki utána akar nézni. Benne van baptista örökség. Na, nos, ez az Isten hívja meg az ő, ezt a népet arra, hogy legyenek az ő népe, és fogadják el az ő igáját, amelyet ő egyértelművé tett a 10 ügében. És a nép azt mondja, ember van. Elfogadjuk, és szeretjük. Tehát különösen fontos ezekkel az igékkel foglalkozni, amikor mondottam, a mai társadalomban jellemző az, hogy az emberek jogaikat hangoztatják, és éppen azt kezdtem mondani, hogy hallottam egy kis paródiát, amikor egy bűnöző házaspár interjúval meg a riport, és mondja, hogy maguk annyi bűnt elkövetnek, és soha nem vonták önöket felelősségre. Hát kérem, azt mondja, mindig megvan a válaszunk, a bírói elfogultságra hivatkozunk. És akkor mondják, hogy ha utcalányokat futtattak, akkor a bíró nő azért volt elfogult, mert ő nem volt utcalány. És hát elfogult, hogy ítélhet ilyen ügyben? És akkor sírva kér bocsánat tőlünk, mondták, és nem ítéltek el bennünket. És mondja, hát önök jól élnek, nem élünk jól, mert többször akartunk válni, de azt mondja, amikor a férjem és én bemegyünk a bíróság elé, akkor ha női bíró van, azt mondja, férjem, hát hogy lehet, hogy egy nő ítélkezzen a férfiak dolgában a válás kapcsán? Ha férfi bíró, a feleségem mondja, hát hogy lehet, hogy egy női bíró ítélkezzen, ugye, vagy férfi bíró ítélkezzen a nők dolgában, tehát gyakorlatilag a mai világ, ahol az emberek nagyon is tisztában vannak a jogaikkal, sőt, egyre megdöbbentőbb jogi alapokon lévő igazságtalanság születik, ítéletek születnek, több millió sikasztás, hopp, már a delikvens kint is van, és ott ünnepel a családjával a szilveszterkor, mert hát valahogy felmentették. Igaz, hogy lehetett 10 millió, de hát azért mégiscsak sok a poddát, az nem olyan nagy probléma. Tehát a mai világban a kötelezettségekről szólni az embereknek, általában az emberek hátán föláll a szőr, és azt mondja, hogy kérem, ne emlékeztessenek majd a kötelességemre, nekem jogaim vannak. Igen ám, kedvesem, de neked nem csak jogaid vannak, és nekem sem, hanem kötelezettségeid is. És akár tetszik, akár nem, szembe kell néznünk, és szembe kell nézzek a saját kötelezettségeimmel, ahhoz, hogy a jogaimat bírjam. Amen. A jogok a kötelezettségek megtartása után járnak, és nem nélküle. Tehát miért is foglalkozunk ezekkel az igékkel? Hogyha megtekintjük a Máté evangélium 5. fejezetében, valaki nyissa fel a Szentírást és olvassa ezt hangosan föl, Máté 5, 17-20-ig olvassuk Jézus szavait, aki pontosan a törvényről beszél, majd magyarázza a törvényt, legalábbis néhány igét a 10-ből, ezt követően. Máté 5, 17-20-at valaki olvassa hangosan, kérem el nekünk.
Meggondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelené tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelené tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik. Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akárcsak egyet is eltör és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országában.
Így van. Majd Jeremiás 31-et keresek ki valaki, azon ehhez mondanék egy pár szót. Tehát ma, amikor az Új Szövetségben élünk, és az Új Szövetség, mint tudjuk, eltörölte a régit, az ót, a Krisztus halála és feltámadása által, mégis azt kell lássuk, hogy Jézus maga tanít arról, hogy nem lehet eltörölni egyetlen parancsolatot sem, hanem azok megtartásra méltók, megtartásra valók. Az Új Szövetségben a parancsolatok megtartásának egy más aspektusa van, ez a Jeremiás 31-34-ben olvasjuk. Erről volt szó éppen az Új Szövetség ígérete ez az Ószövetségben. Jeremiás 31-34. Azon felül pedig a 10 ige, hogy az emberiség elkölcsiségének az alapja is. A történet folyamán ezt lehet látni, különösen nyugati kultúra, ugye, főleg erre értendő ez a kijelentés. Jeremiás 31-34.
Eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötött Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyen őseikkel kötöttem, amikor kézenfogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ez a szövetséget
így van. Tehát az új szövetség ígérete, és azt mondja, hogy annyival több lesz az új szövetségi emberben, az új szövetségi ember életében a törvény, mint az ószövetségben volt, hogy a nem megtanult parancsolatok alapján fogják igazgatni az életüket, hanem a szívükbe írt parancsolat, a szívükbe írt igék által fogják követni az Urat. Ez pedig a Szent Szellem által valósul meg. De ott sem változik a viszony. Azt mondja, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Miért gondolkodunk mégis helyten és rosszul az Isten és az ember közötti viszonyról keresztényként is gyakran lehet ezt a problémát látni? Azért, mert ma, amikor a világban nem tiszteli apját és anyját, sőt, azt mondja, szerintem az utolsó napokban szüleikkel szemben engedetlenek és tiszteletlenek válnak az emberek, és szeretetlen és kélehetetlenné, akkor mikor azt mondod, hogy abba atya, a te atyád az Isten, akkor az emberek azt hiszik, hogy bratyi az apám, akit levehetek bármikor, amikor akarok. Mert hát én apámat is levettem. És akkor azt gondolják, hogy az Isten ilyen lett. Most már mindent elnéz nekünk, ó, hát meg vagy én is meghalt, ó, no problem. Pedig a Szentírás nem azt tanítja, hogy semmit nem kell megtartani. Nincs az Istennek olyan fajta elvárása, nincs az Istennek olyan igája, amit ne kéne, ami ezt nekéne igazítani az életedet, viszont az újonnan születés által és a Szentlélekkel a betöltekedés által Isten a szívedbe helyezi az igéket, és nem is fogsz tudni másképpen élni. Legalábbis, ha másképpen élsz, nem leszel szabad és boldog. Nem fogod tapasztalni a szövetség ígéreteit, a szövetség áldásait az életedben, ami a békesség és az áldás szövetsége az Isten részéről. Ha nem veszed tudomásul, és nem veszem tudomásul, hogy a törvénye Istennek a te szívedben írva, és a Szent Szellem által érted és világosában járva tudod, mi az Isten akarata, de ha nem cselekszed azt, nem fogod tapasztalni az Isteni áldást a te életedben. Amen. A békesség és az öröm. Tehát nem lehet figyelmen kívül hagynunk az Isten igéjét, az Isten törvényt és parancsolatait, új szövetségi hívőként sem, mert az Isten nem bratyi cimbora, hanem azt mondja, én a ti istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. A nép pedig azt jelenti, én a ti királyotok leszek, ti pedig az alattvalóim lesztek. A mai embernek, a nagy demokráciában, a szakszervezet világában, a világa után egy kicsit már, nagyon nehéz elfogadni azt, hogy valaki az én királyom, az én uram. Hát nekem senki nem mondja meg, hát egyenlőség van. Kedvesem, a Szentírás igen egyenlőséget tanúsít ember és embertársak között. És a Szentírás nem tesz különbséget gazdag és szegény között, görög és zsidó között, és nem tesz ember és ember között különbséget. Ez a csodálatos dolog az új szövetség gyülekezetben, hogy ide bejöhet egy mérnök, egy segédmunkás, egy nyolcállás, egy gyermek, egy miniszter. Nincs különbség. Mert testvérek vagyunk az Úrban. Amen. Nem a diploma tesz téged jobb hívővé, hanem a te engedelmességed, a te királyod iránt tesz téged jobb keresztényé, Krisztus követő emberré. Amen. És ez jelent az új szövetségi gyülekezetben különbséget. Az Isten szemében nincs különbség a földi viszonyok kapcsán. Amen. Viszont az Istenhez bérten már nem vagyunk egy ilyen rombok. Amen. Ezt ne felejtjük el. Ő a mi Istenünk, mi pedig az ő népe. A Máté 22-höz, ha még lapoztok, és még mindig nézzük meg, hogy miért foglalkozunk a 10 igével. Máté 22-ben olvassuk a 36-38. Verseknél, pontosan Názáret Jézus Krisztusnak a szavai ezek szintén, ahol egy farizeusok kérdésére ad választ. Máté bátran légy szíves, ha már megtaláltam.
Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat.
A Názáreti Jézus Krisztus összefoglalva az első 4 vagy 5 parancsolatot a zsidó igen magyarázatokban, a Talmudban és a Midrásban az első 5 ige, a tisztel apán és anyán is beletartozik az első 5 igében. Más magyarázatok szerint csak az első 4 ige az első része, és a második 6 ige pedig a második része. Én szívem ez közel áll az, hogy a tisztel apán és anyán is hozzáadjam az Isten tiszteletéhez. És pontosan amiatt az új szövetség viszonyulás miatt, amiről most beszéltem. Hogy a te atyád az Isten, aki tiszteletre méltó. És te áldásaid, hogy hosszú idégi azon a földön, amit Isten adott neked örökségül, az függvény annak, hogy olyan tisztelete atyádat, a te Istenedet. És természetesen ennek kivetítése a földi atyáinak tisztelete is, és szüleinek tisztelete is. Jézus tehát azt mondja összefoglalva a első 4 vagy 5 igét, hogy a legnagyobb parancsolat, ezt összefoglalva, hogy szeresd a te Uradat, a te Istenedet, teljes szívből, egész lelkedből, egész lényeg, egész valódból. Így szummázva foglalja össze. Nem törli el. Nem azt mondja, ó, ugyan már! Azok a parancsolatok, farizeus barátom, vagy nem barátom, az már nem számít, hát én eljöttem, hát no problem, hát mindenkinek szabad mindent csinálni. Úgyis kegyelmes vagyok, úgyis mindent megbocsátok. Hát meg fog halni, értük, nem baj, bűnözzenek, kövessék el a vétkeket, csak nyugodtan. Ugye nem erről beszél a Szentírás. Már sokan keresnek maguknak tanítókat, és kívánnak olyan isteneket követni és imádni, akiknél ezeket lehet csinálni. Az Isten nem enged az ő mércéjéből. Egy milliméter sem, hogy az írásból olvastuk, egy ióta, egy pontoska sem fog elvészni, annélkül, hogy benne kellene azt tölteni. Viszont, mert nem tudtad betölteni ezeket a törvényeket, és soha nem tudnád, és én sem betölteni, ezért mondja Krisztus, betölteni jöttem ezeket. Érvényt szerezni a törvénynek. A törvény követelésének Krisztus szerzett érvényt azáltal, hogy követed a törvény a te halálodat és az én halálomat. Követeld a törvényt, megszegtétek! És azt mondja, érvényt szerzek a törvénynek, meghalok helyetted. Amen. A Isten szellem át azonban beírom a te szívedbe az én akaratomat, és érted, hogy én a te Istened lehet te pedig az én népem, hogy megtartsd mindazt, amit én parancsoltam nektek. A Máté Evangélium 28. fejezetében, ezzel fejeződik be a Máté Evangéliuma, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Amen. Az ige pedig a Krisztus, aki hangzott ezekben a parancsolatokban is. És aki Krisztusnak akarja követni, ezeket a parancsolatokat figyelme kell vegye. De mondom, ezekkel az igazságokat Krisztus betöltötte, érvény szerint a követelésének, Szentlélek által szívünkbe írta, és ez alapján élhetünk szabadon, és egy teljes áldott életet. Most térjünk át tehát az első parancsolatnak a tanulmányozására. Az első verse, a 20. rész első verse, akkor mondta Isten mindezeket az igéket, ez mint egy bevezetés hangzik az írásban, az ég, ezek a parancsolatoknak a gyűjteménye, Istennek akaratát fogja ezt most bevezetni, Isten akaratának a tolmácsolását, és azt látjuk, hogy maga a 10 ige, a 10 szövetségi feltétel nagyon hasonló az akkori korban a királyok és vazdalusaik, a királyok és alattvalói között kötött szövetségi formával. És bizonyára ez nem véletlen, hogy a nép is értse, hogy Isten mit akar. Nem azért, mint az Isten nem tudott valami kitalálni, vagy olyan dolgot, amit még soha nem hallottak, és soha nem láttak, mert az Isten olyan dolgot akart nekik mondani, amit ők is megértenek. És olyan formában mondta el Isten nekik a szövetség igéit, hogy megértsék. Nem azért van, tehát, hogy ilyen Mezopotámiából valamit megtanultak, vagy Egyiptomból megtanultak, és akkor leírták, hát hasonlóra jutottak, és akkor kitalálom, hogy Isten magunknak is leírjuk, hanem nem. Isten volt az, aki alkalmazkodva az ő szívükhöz, az ő értelmükhöz, felfogásukhoz, gondolatvilághoz is leírta az igéket. És bevezeti ilyen módon a szövetség igéit nagyon egyértelmű módon. Ez egy bevezetés. A második verset fogjuk tehát tanulmányozni bővebben. Az első kijelentés, ami a második versben hangzik, én az Úr vagyok. Csodálatos üzenete van ennek az ige szakasznak, ige résznek is. Isten személyes Isten. Isten nem egy tárgy, hanem egy személy. Isten nem a természet, nem is a természet erői, vagy valamilyen természeti jelenség az Isten, hanem Isten egy személy. Ő volt előbb, és nem a teremtmény, a teremtett világ volt előbb. A Szentírás, a Genezis, a Teremtés könyve nem úgy kezdődik, hogy Isten megteremtődött, hanem Isten van, és erről nem beszél a Szentírás. Nem kell a Szentírásnak védekezni, hogy véleményt mondani arról, hogy Isten hogy lett, meg hogy nem lett. Isten volt, van és lesz. Isten öröktől való. A Szentírás azzal kezdődik, hogy mi hogy lettünk. Ezzel szemben néhány ideológiát gyártó ember azt mondta, hát Isten úgy létezik, hogy mi kitaláltuk, mert nekünk szükség volt rá. Nagy butaság, nagy balgaság, mert ha te találtad Istent, akkor te hogy lett. Hát ősrobbanás, hiányzó láncszemekkel, hát igen, sántít egy kicsit a program, azon felül meg Isten nélkül élni a világban lehetetlen, mert Isten képét hasonlatossága vagy teremtve, királyságá vagy teremtve, bár ezt a királyságot elvesztettük a Édenkertben, viszont a Krisztusban visszakaptuk és visszanyertük. Az is lehet látni, hogy az első teremtésben a Szentségben és igazságban a teremtés volt Isten képére, és lehet is levélben olvasni, hogy Szentségben és igazságban teremt Isten újonnan bennünket, születünk újonnan a Szentségben és igazságra. Tehát ez helyreállítja Isten az új szövetségi keresztény és új szövetségi népében, népének életében, de nem az ember hozta létre Istent. Isten nem a teremtménye közül egy, vagy a természet erője, ereje, hanem ő van. Ő az Isten, és ő teremtett téged és engem és minket. Ő van fölötte mindennek, és az mi Isten, én vagyok az Úr. Én vagyok az Isten, és nincs más rajtam kívül. Egy Isten hit. Nem kell attól félned, hogy hú, mi lesz, hogy jön egy másik Isten, aki majd elmúlt 2000 évben Jézusnak az ide lejárt. Hát ki kell találni újat, hadd csúgjam meg neked, talán nem mondok újat, a Szentlélek beszél, hogy igen, ki fognak találni egy új Istent. De az emberek azt gondolják, hogy ez a régi, ez már olyan elavult, ezekkel a kötelességekkel, hogy akkor áld engem, ha így meg úgy, nekem olyan Isten kell, aki engem áld! És jön egy Isten, aki békét fog teremteni ezen a földön, és meg fogja áldani anyagilag, fizikális jóléttel az egész világot. Ezt hívják az Antikrisztusnak. És azt mondja a Biblia, hogy az emberek pedig imádni fogják őt. És leborulnak előtte. És azt, aki őket teremtette és megváltotta, aki egyedül imádhatta és tiszteletem méltó, aki azt mondja maga, hogy én vagyok az Úr, azt pedig elfelejtik tisztán és nem imádják. De hadd mondjam azt is, hogy lesz idő, amikor már nem lesz választási lehetőség. Mert minden tér meghajlik. Menjél ki földék, és föld alatt valaki a király, királyos ura, ura erőt. Erről még majd beszélek. Tehát nem az ember hozta létre az Istent, hanem Isten teremtette az ember és az egész teremtett világot. Ezzel kezdődik a Szentírás. Második része ennek az igének, azt mondja, a te Istened. Milyen érdekes, ha arra gondoltok, hogy a zsidó nép állt ott a hegy lábánál, az egész nép. Nem azt mondja Isten, a ti Istenetek, hanem azt mondja, hogy a te Istened. Nem elég azt tudod mondani, Isten a mi Istenünk, apukám, anyukám, gyülekezetemé. Szükséges, hogy ki tud mondani Isten az én Istenem. Mert Isten személyes Isten. Isten a te Istened akar lenni. Veled akar közösséget. Veled köz szövetséget. Igaz, hogy szövetséget kötött az egész néppel. De a nép személyekből állt. És minden személynek azt kell mondania, hogy vállalom. Egy szívei lélekkel. Amen. És így lehetett az egész nép, a szövetség népe. És akkor a szövetséget megtölte majd később, arra azok az átkok hárultak, ami a szövetség megtöréséből következően jöttek az Istentől. Az Ószövetségben, ma az átkot pedig, hogy mondottam, követelését ki vitte el, ki tölte be? Krisztus. Akkor viszont meg kell halni. Tehát a te Isten, Isten személyes Isten, ő ismer téged, és keres téged. Ha megtalált, akkor azt mondod, megtaláltam Istent. De ő talált meg téged. Vagy meg őszintén. A mi részünk a keresés. De az utat, a nagyobb utat, hozzád az Isten tette meg. Amen. Megtalált. És elhívott engem. Bár nem szeretek az énekekbe idézni, de ugye ez nagyon idevágó és igei gondolat, mint az énekeink énekeink szoktak lenni, hogy Isten igéből táplálkoznak. Tehát nem elég, hogy a mi Istenünk legyen, hanem szükséges, hogy azt tud mondani, hogy az én Istenem. A következő kijelentés az igében, amikor azt olvasod, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ez az Isten, a szabadító Isten. Aki azt mondja, hogy nem lehet a szövetség részese, amíg másnak szolgálsz. Ha Isten mondta volna a zsidó népnek, még rabszolgák voltak, hogy legyetek az én népem. Közben a fáraó sanyagatta őket, és minden nap megmondta, hogy mennyi vályogtéglát kell vetniük az építkezéshez. Hát akkor ugye, hát milyen nonszenzorok lett volna, hogy akartak volna, se lehettek volna az ő népe, hát a fáraó nem is engedte őket el, hogy tiszteljék és imádják az ő isteniket. Így volt? Olvassátok le a Mózes második könyvében az előző fejezeteket. Nem is lehetett volna. Az, hogy az a nép dönthessen, Istennek kellett megszabadítani őket. És hogyan szabadította meg Isten őket? Azt mondja Mózesnek, meghallottam az én népem kiáltását. Egyiptom földjén. A bűn állapotában, a szolgaság állapotában. És így van az, amit mondtam nektek, Isten keres meg téged, de előbb te kiáltasz. Isten nem fog rád rontani, hogy már pedig hagyd el a bűneidet, már pedig megszabadítalak téged a szenvedélybetegségedtől, a drogtól, az alkoholtól, vagy a paráznaságodból, vagy a hazugságodból, vagy istentelenségedből, vagy hitetlenségedből, vagy büszkeségedből, a gőgből. Nem fog Isten ezt mondani. De ha te azt mondod, Istenem, szabadíts meg engem, akkor Isten azt mondja, meghallottam az én teremtményem kiáltását, és megyek, hogy megszabadítsam. És amikor megszabadít téged az Isten, mikor megtapasztalod a szabadítását, föltesz a következő kérdést. Akarsz-e velem szövetségre lépni? És nagyon fontos dolog, mikor valaki megtér, és megszabadítja az Isten, hogy azt tudja mondani, hogy én életre halálra követlek téged, aki megszabadítottál engem. Nagyon fontos dolog. Hogy teljes elkötelezettséggel azt mondja, igen, én a szövetségeset kívánok lenni, Istenem. Mert te megszabadítottál, és most már lehetőségem választani. De amíg az ördög szolgáltában, a bűn szolgáltában voltam, lehetőségem sem volt választani. Biblia azt mondja, mindenki annak szolgálja, mi legyőzte őt. Aki bűncselekszik, a bűn szolgálja. Aki azonban ettől megszabadult, és Isten akadta az ő szívét, az a Krisztus rabszolgájává válik. Aki a legjobb rabtartó, hadd mondjam. De nincs választás. Te, mint emberi teremtmény, kell, hogy szolgálj egy Istent. Vagy e világ Istenét imádod, imádom, vagy az élő egy igaz Istent, aki az ő fiában megkeresett bennünket, és lehet, hogy már téged is személyesen megtért, és ugyanaz született, és neki adtad az életedet, akkor már téged is személyesen megkeresett. De lehet, hogy még ott tartasz, hogy az Isten fia zörget az életed ajtaján a nyomorúságod által, a sikertelenség, a kudarcok által, a problémáid által, a zörgetete életeden, hogy itt vagyok, ne kínlódj, megszabadítalak, jöjj hozzám. Ezért mondom, az ember életének a változása, aki változni akar, esélytelen Isten nélkül. Esélytelen. Olyan, mint a kis mesében, ugye a majom, akinek mondja a másik majom, hogy gyere, segítek, kihúzzak. Nem, nem, majd én segítek magamban, és akkor a saját szakánál fog a húzza magát a mocsárba kifelé, és a végén egy kéz is, egy szőrcsomó marad. Ilyen az ember próbálkozása, amikor a saját életét akarja megváltoztatni. Ilyen esélytelen. És időleges, felszínes, mert a szív gyökeréig meg nem változik, a szokásokat próbál is valaki. Abban egy szenvedélyt, jön mellette kettő. Csinál ilyet, akkor jön mellette a másik. Szóval ez egy ilyen ördögi kör Krisztus nélkül. De a Krisztus megtöri az ördögi kört és hoz szabadulást, hogy dönthess, hogy a szövetség részese akarsz-e lenni igazán, vagy pedig sem. Felkínálja a szabadulást és felkínálja a szövetséget ebben a szabadításban az Isten fia, Názaret Jézus Krisztus. Ugyanígy, mint ahogy Isten fölkínálta az Egyiptomból szabadult népnek a szövetséget. Most már dönthettek. De nem muszáj. Nem kötelező. Isten talán ezt felkínálja nekik, és ne feledjük azt el, hogy amikor Isten fölkínál ezt a szövetséget, mint szabadító, akkor feltételeket is kínál, mint abban az időben minden király, amikor hűbéreseket fogadott. Két alapvető feltétel van, majd még ezt is részletezzük. Az egyik az imádat, amely csak neki, az Úrnak, a hűbér Úrnak jár, és a másik pedig a hűség és az állatos engedelmesség, amelyhez szintén tartozik annak, akinek a szolgálatába állt a másik. És milyen nehéz a mai embernek, amely büszke szívnek befogadni ezeket a gondolatokat. Milyen nehéz befogadni azt, hogy valakinek szolgálják, és valaki legyen az én Uram és Királyom. Amikor mindenki öntörvényi módon a saját útját akarja járni. És keresztényként is sokan élnek meg ilyen kísértéseket. El nem mennek és lázadnak az Isten igények, Isten parancsolatainak. Miért kell neki így lennie? Hát nem azt mondja neked az Úr igéje, a Róma 5:8-ban? Hogy Isten azonban abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy a názati Jézus Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűneinkben voltunk. Hogy fölkínálja Istennek a vele kötelező szövetséget nekünk. Hogy akkor meghalt már Krisztus, amikor még benne voltunk a rabságban. Hogy egyáltalán lehetőség legyen élni ezzel a szövetséggel. Isten tehát nem csupán teremtő és mindeneket formáló, fenntartó Isten, hanem olyan Isten is, aki a te személyes életedre tud változást hozni. Aki tud rólad ismertéket, mint ahogy a népnek az életét, és ezekben a családoknak a sorsát, személyeknek a sorsát változhatna meg az Isten szabadítása, amikor kihozta a szolgaságban, rabságban őket, ugyanígy van ma is, amikor az Isten személyesen törődik veled és velem, személyesen törődik velünk Isten, és nem csupán megteremtette ezt a világot, és fönntartja azt, már nagy dolog, ez is, ha valaki ezt elhiszi, hanem ennél sokkal több, a személyes sorsokat és életeket megváltoztatni tudó és akaró Isten ő. Amen. És ő ezt meg akarja tenni. Az első parancsolat tehát az Isten uralmának elfogadására, igájának felvételére szólít föl. Ezzel kezdjük. Hogy fogadd el az én uralmamat, és hajtsd alá magad az én igámnak, amelyről majd még olvasunk igéket. A tíz ige, tehát a király, az Úr alattval és népek között létrejött szerződésnek az egyik feltétel, az egyik igéje, az egyik jelentése, elvárása. És mint királlyal kötött szövetség, és nép és király kötött a szövetség, miatt nehezményező Isten a Sámuel könyvében olvasható királyválasztás kérdését. Akik nem olvastátok még azok kedvét, hadd mondjam el, hogy látták a környező népeket a zsidók, és látták, hogy minden népnek van királya. Aki uralkodik, hadba viszi őket, visszavezeti őket, igazgatja, kormányozza az országot, és azt mondták, hát ha minden környező népnek van királya, hát legyen nekünk is. Elfelelkeztek arról, hogy a sínai hegynél a királlyal kötöttek szövetséget, mint népe. Volt nekik királyaik, hadba vezetőket, Jehova Nissi, Isten, ami hadi jelvényünk, volt nekik királyi bölcsen tanácsolt őket, ilyen bölcsesség volt, aki öröttől fogva van, aki él és uralkodik, de ezt elfelejtették. Hát legyen nekünk olyan, akit mi látunk. Ha már bármely szobrot nem önthetünk, akkor legyen mi királyunk, akit mi látunk. És akkor Sámuel mondja neki, hát az Úr a ti királyotok. Hát mit akartok? Hát nem elég nektek, hogy van nektek királyotok, akivel szövetséget kötöttetek? Nem, nekünk kell. Akkor Isten azt mondta, hadd legyen királyuk, hadd válsza magad a királyt, de mondd meg nekik, hogy a király uralkodni fog rajtatok. Elviszi a fiaitokat és lányaitokat, viszi a hadba őket, adni kell a javaitokból neki, áldozni, és azzal, hogy szegényebbek nem gazdagon lesztek. Elmondta a népnek mindezt, amit az Úr mondott, Sámuel, akkor is király kell nekünk! Hát akkor is szolgálni akartak embereket ilyen módon, akkor Isten megengedte nekik. No, hát éppen ebből fakadt ugye az a szövetség, amiről a múlt héten nagyon részesen hallottunk a szövetségben. Ről hallottunk részesen, erről az bővebben nem, a Dávidnak kötött szövetség. Ugye a Dávidnak kötött negyedik szövetség, az nem lett volna, ha nincs király. Itt azonban a Dávid, akire azt mondja Isten, hogy szívem szerint való király. Hát miért volt szívem szerint való király? Mert Dávid hűséges volt az ő királyához, alázatosan engedelmeskedett a királynak a szavának és király igének, és amikor királyként ül a trónon, akkor azt olvasod róla a Sámuel könyvében, azt mondja, hát ki vagyok én, Istenem, hogy a nyáj mellől, a júnyáj mellől elhoztál engem ide, és királyi székbe ültette, sőt, még a távoli jövőre utódaim számára is tettél nekem kijelentés ígéretet. Hát persze ígéretet az Úr neki, hogy a Dávid szíve miatt köt szövetséget, hogy vissza fogja venni a királyságot az emberek kezéből. Ugyanis az a trón, amiről Isten ígéretet, az a Krisztus trónja. És így az emberi elhajlásból Isten visszaveszi a királyi pálcát, a jogát, és így lesz a jelenések könyvében a kijelentés, hogy a názáreti Jézus Krisztus a királyok királya. Amen. És az ura, mert visszavette Isten a királyi pálcát, mert legjobb helyen nála van. Hidd ezt el Istennek, ha neked nem is hiszed el. Korabeli szerződésekben egyébként az alattvalóknak kikötöttek néhány dolgot, csak hadd emlékeztesselek ezekre a benneteket, hogy elismerjék maguknak a királyt, a király fennhatóságát, és kegyelmes és jóságos voltáért következőkre kötelezik el magukat, mint a király népe és alattvalói. Teljes alávetettség, hűség és engedelmesség, háladás, hálás szív, hálás hozzáállás a jóságáért, és bízhatnak, ezért kapják, bízhatnak az ő gondviselésében, gondoskodásában. Ne fedjük el tehát, hogy most mi szabadon dönthetünk, hogy kit választunk királyunknak, ki lesz a mi életünk ura, hogy a szövetség részesei kívánunk lenni, vagy sem, dönthetünk. Viszont lesz idő, amikor ezt már nem tehetjük meg. A Zakariás könyvéből olvassuk az utolsó korszak, időszak bevezetésére vonatkozó kijelentését Istennek. A Zakariás könyve 14. fejezetéből, a Zakariás próféta könyve 14. fejezetéből a 16-os verstől olvasok igéket. Azután mindazok, akik megmaradnak a Jeruzsálemre támadó népek közül, évről évre elmennek és leborulnak a király a seregek ura előtt. És megünneplik a sátoros ünnepet. 907. oldal az Ószövetségben. A sátoros ünnepről hallottuk az elmúlt alkalommal is, hogy a szövetség megújításának ünnepe volt. Amen. Erről beszéltünk, igaz? A sátoros ünnep volt, amely a szövetség megújításának ünnepe. Tehát erre az ünnepre, a szövetség megújításának ünnepére el kell jönni minden nép, aki életben maradt az utolsó nagy csata után, akik ugye a Jelenések könyvében is olvasunk, az armagedoni csata, vagy Megiddói hegyi csatánál, vagy fenségi csatánál. 17. vers. Ha pedig a föld népei közül valamelyik nem megy el Jeruzsálembe, tehát nem imádja a királyt, a király a királyt és urak urát, hogy leboruljon a király a seregek ura előtt, az nem kap esőt. Még Egyiptom sem kap, ha népe nem megy el, és nem jelenik meg. Ugyanaz a csapás éri, amellyel az Úr azokat a népeket sújtja, amelyek nem mennek el megünnepelni a sátoros ünnepet, tehát a szövetség megújításának az ünnepét. Így bűnhődik majd Egyiptom, és így bűnhődik minden nép, amely nem megy el megünnepelni a sátoros ünnepet. Azon a napon a lovak csengettyűjén is ez lesz. Az Úr szent tulajdona. Az Úr házában még a fazékak is olyan szentek lesznek, mint az oltárnál használt kelyhek. Jeruzsálemben és Júdában minden fazék a sejek urának tulajdona lesz, és aki csak eljön, hogy áldozat mutasson be, bármelyiket előveheti, és főzhet benne. Attól a naptól fogva nem lesz többé kereskedő a sejek urának házában. Tehát azt mondja a kijelentés, hogy eljön az idő, amikor nem lesz lehetőség már más Isten szolgálni. Más Isten őt leborulni pontosabban. Akkor is látjuk, hogy még ekkor sem tér meg a nép, még föllázadnak, elodatik a Antikrisztus, ugye, a nagy kígyó, a sárkány, és föllázítja a föld népeit. És ellenfordul a király, és utolsó ítélet következik. Nos, azt lehet látni, hogy ma szabadon dönthetsz, hogy az igát, a király igáját, mint alattvaló fölveszed. Na de hát milyen is ez az iga, amelyet ez a király felkínál neked, aki éppen megszabadítani jött téged és engem a törvény követelésétől, a haláltól, a pusztulástól. Éppen azért jött, hogy mondtuk is, múlt alkalommal elhangzott, hogy a szövetségnek mindig a üzenet és a lényege az élet, és nem a halál. Isten nem pusztítani akar soha senkit, és esze ágában sincs, sem volt azért teremteni embert a maga képét és hasonlatosságára, királyi módon, hogy uralkodjék ugye az egész teremtett világon, hogy aztán elpusztítsa. Neki nem ez a célja. Ez az ember választhat. Kinek szolgál? A halált szolgálja, vagy az életet szolgálja. Máté 11.28.30-ban az igáról, a Krisztus igájáról ezt olvasod. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű. És megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Hát ez a kulcs annak, hogy Isten áldásai rajta legyenek a életünkön, tapasztalatok legyenek az életünkön, hogy fölhagyjuk a Krisztus igáját. De ha neked kellenek a megfáradások, kellenek a terhek, kellenek az aggodalmak, kell a felfalkodottság, kell a nyugtalanság, lehet. De Jézus azt mondja, hogy én ezt el akarom venni tőled. Jöjj hozzám, vedd magadra az én igámat, mert az én terem könnyű, és megnyugvást találtok a ti lelketeknek. És lehetne egyeszem másik személyben, megnyugvást találsz a te lelkednek, vagy egyeszem másik személyben, megnyugvást találok az én lelkemnek, Jézus igája alatt. Az első parancsolat, fölhívás a szabadságra, fölhívás az áldása, fölhívás a biztonsága, olyan királyod legyen, olyan urad legyen, akinek biztonságban vagy, akinek a jósága és szeretete vont magához, vont közel magához téged, sőt a szívedet, hogy ő uralkodjon a területen, és ne a bűn, ne a sátán, ne az ördög, ne a saját kívánságaid, az aggodalmad, és mindenféle gonoszság, vagy mindenféle emberközpontú, énközpontú imádat, Isten imádat, hanem legyen a te életedben békesség, biztonság és szabadság. Ez pedig egyedül az Urak Ura, a Király, a Király, Názár Jézus Krisztuson keresztül lehetséges. De jó hinem van, benne lehetséges. Mert ő kifizette a törvény követelését. A 10 ige követelését, és összes többi követelését is. Hogy aztán a Szentlélek által szívedbe írja az ő beszédét, szívedbe írja az ő igéjét, hogy benned élve tud élni a Krisztus életét rajta keresztül és által. Amen. Erre hív Isten téged is ezekben a napokban, és engem is, hogy legyen ő a mi királyunk, és tud elmondani, hogy Isten az én királyom. Én pedig az ő népe és népének tagja vagyok. Amen. Az Úr segítsen meg bennünket, és adjon nekünk Éppen ebből kifolyólag is, éppen erre választ éppen. Örömöt, szabadságot, békességet az ő igájában. De az ő igáj nélkül ez nem fog menni. Ne törd össze ezt a jármot. Itt ez a járma, a szabadság járma. A szabadság igája. És nem pedig a megkötöttségé. És ne hagyd magadon azokat az igákat, amelyekben éppen vergődsz, és éppen nem vagy szabad. Hagyd, hogy fölvennél az Isten Krisztus igáját, amelyben a szabadság és az áldás van. Amen.